这两只这种的。
Nyugat Magyarországi Egyetemi Szalári Egyetemi Központ és a Könyvtár nevében a Hit és Tudás címmel meghirdetett előadásokat a mai programján. Azt gondolom, hogy mindannyiunk nagy megelégedésére és örömére szolgál, hogy ilyen sokan összejöttünk, és kinőttük a forrásközpont konferenciatermét, ezért lett ez az új helyszín, de ahogy így körülnétek le, ezért a következőt már egy még nagyobb térőrejű teremben kell szervezni, aminek mi nagyon fogunk egyébként örülni. Más tisztem már nincs is, mint hogy felkérjem dr. Németh Norbert atyát egyetemi lelkésző, mert tartsa ezt a nagy egyetődéssel számot tartó előadás.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit, jó estét kívánok, és én is örülök, hogy ilyen szép számmal eljöttek. Még lehet fokozni, még vannak nagyobb termek, úgyhogy legközelebb lehet, hogy majd még tovább vándorolunk. A mai előadás talán, ahogy előző alkalommal mondtam, picit különlegesebb, vagy hát nagyobb érdeklődéset ad számot, hiszen egy olyan kérdést szeretnénk ma egy kicsit kivesézni, ami talán minden gondolkodó embert érint. Mert hogy ez egy olyan egyszerű alapélményből származik az előadás ötlete, hogy számos alkalommal megkerestek már hittanosoknak a szülei, hogy hát Norbert, hogyha hogy van az, hogy a biológia tanárnő elmagyarázta az evolúciót, mi meg a Bibliában azt olvassuk, hogy 6 nap alatt teremtette Isten a világot. Most mit mondjunk a gyermeknek? Úgyhogy ilyen szülőknek, nagyszülőknek a fülében is lehet mindezeket hallgatni, amiket mondok, és remélem, hogy megnyugtató válasz is fog majd születni. Az előadás azt a címet kapta, hogy hogyan lehet a bibliai 6 napos teremtés történetet összeegyeztetni a mai tudományos ismereteinkkel. Konkrétan, amire utalok, az a fejlődés elmélet, a darwini evolúciós tan és a teremtés hitének, a teremtés tannak az összeegyeztethetősége. Hát nem fogom tudni levetkőzni azt a kiindulási pontot, hogyha római katolikus pap vagyok, tehát a teremtés hitéből fogok kiindulni, és erre majd sokszor fogok hivatkozni, sőt azt is mondom, hogy a teremtés hiténél intelligensebb elképzelés, érthetőbb és felfoghatóbb és foghatóbb magyarázat nem létezik a világ keletkezésére, de ezt a természettudományokkal össze is fogjuk majd tudni hangolni, úgyhogy mindenki megmutató még mielőtt azt gondolná, hogy valami gyors imádságba váltanám át az előadást, hogy fogok válaszolni a felvetett kérdésre. Az alapproblémánk az mindig az, hogy amikor a természettudomány oldaláról közelítjük meg a kezdőpontot, akkor beleütközünk egy olyan kérdésbe, ami az első pont, a keletkezés. Hogy hogyan, honnét és miképpen van ez a világ? Ugye az, hogy csak úgy van ez a világ a milliószor millió törvényével hánykolódik úgy öröktől fogva, ezt nem lehet elképzelni, ez őrült nagy hit kell. Tehát ahhoz, hogy valaki azt elképzelje és komolyan fölfogja, hogy a világ mindenség a maga törvényeivel, a legapróbb részeivel öröktől fogva csak úgy van, ehhez sokkal nagyobb hit kell, mint a teremtés hitének az elfogadásához. Az Isten nélküli, a hit nélküli világértelem értelmezéshez, vagy úgy is mondhatnám az ateizmushoz, igazából akkora hit kell, hogy az ember beleszakad, mert egyszerűen másképpen nem lehet azt elfogadni. Aztán van egy másik téves megközelítés, amely azt mondja, hogy ez a világ azonos az Istennel, hogy Isten és a világ között nincsen különbség, ezt ma divatos mondani. Aztán ilyenkor jönnek ugye zárójelbe világenergia, meg egyéb dolgok, amik néha ott vannak a kezünk ügyében is talán. Valójában ezt mindig úgy szeretem ezt megfogalmazni, ez olyan ávallás egy kicsit, amikor az ember bujócskázik a saját lényege és lénye előtt, amolyan olcsó önimádás fajta. És ezekben a vallásokban, amik azonosítják az Istent és a világot, azokban nincsen Isten élmény, nincsen belevaló találkozás, nincsen szó teremtésről. Ha Európát nézzük, akkor azt látjuk, hogy egy elég gyors tempóban halad a, egy olyan irányban, ami a pogány elpogányosodást jelenti. Pogány gyökerekhez igyekszik visszanyúlni a keresztény Európa, amíg igazából a kereszténységnek a bölcsője volt. És azt látjuk, hogy egy érdekes szituációnak vagyunk a tanúi Európában, hogy van az úgynevezett vallásoknak a svéd asztala, aminél mindenki kicsit válogat a maga kedve szerint praktikákat, technikákat, és kiszakítja azokat egy kulturális kontextusból, egy összefüggésből kiemeli azokat a praktikákat, amiket aztán a saját életében pedig gyakorol. Hát a most nem akarom folytatni, hogy mi lesz az ilyen nagy svéd asztalos reggeliknek a vége, amikor mindenből leszik az ember válogatás nélkül, de mindenki gondolja bele, hogy mi szokott lenni. Van ilyen lelki és szellemi értelemben is, hogy az ember gyomorrontást kap. Majd a számítógéppel is összekötetésbe kell kerülnöm, úgyhogy kicsit időbb állnak, hogy tudjam egyszerre majd azt is irányítani. Akik nem látnak, tőlük elnézést kérek. Amiből kiindulok, mondom, hogy a római katolikus papként tartom ezt az előadást, tehát nem tudom nem szóba hozni a teremtés hitét. Teremtés hitem a keresztények számára mindig azt jelentette, hogy Isten a semmiből, a saját dicsőségére, nem öröktől fogva hozza létre ezt a világot. Vagyis egyedül ő teremti. És nem csak arról van szó, hogy megteremti valamit az Isten, hanem azt meg is tartja a létben, fenntartja. Ez a teremtés hite. Azért egy-két fogalmat az elején elmagyarázok, hogy amikor már beszélek róla, akkor mindenki ugyanazt értse alatt, amit én. Utána az evolúció kapcsán, meg a fejlődés kapcsán is ugyanezeket elmondom. Mert eszembe jut Szent Ágostonnak az egyik mondása, amikor a pelagianistákkal vitázott, akkor azt mondja, hát ők ugyanazt mondják, mint mi, az ortodox hit képviselői, ugyanazt mondják, mint a pelagianisták. Egy nagy vita volt, egy szakadár eredetnek irányzat és az egyház hitét őrző Szent Ágoston és társai között. Azt mondja Ágoston, ugyanazt mondja Pelagius meg a követői, mint én, csak mindenen mást ért. Azért mondom, hogy fontosak ezeket a fogalmakat pontosítani. A fejlődésről is szeretnék röviden egy fogalmat, egy meghatározást adni. Egy olyan létezőnek a változását, formálódását jelenti, ami valójában a lényegében megmarad saját magam. Ami egy azonosságot meg tud őrizni magával, ugyanakkor mégis egy kis változás megy benne végbe. Valójában úgy is lehetne ezt a kettő fogalmat összehangolni, hogy a teremtés az a fejlődésnek a kiindulási pontja, zéró pontja, amiből az egész elindul és beindul egy fejlődési láncolat. Amikor erre az előadásra készültem, akkor többször elolvastam a Teremtés könyvének az első verseit, majd hát ezek is vizsgálat alá kerülnek mindjárt. És végig azon gondolkodtam, hogy mekkora nagy ajándék ezeket a sorokat úgy olvasni, hogy az ember egyszerre érteni is akarja a természettudománynak a szempontjait, és ugyanakkor meg akar maradni hívőnek is. És megmutatva, jegyzem meg, hogy mindenkit megmutatva, jegyzem meg, hogy az előadás készületében is sikerült ezt így csinálni, és hogy hiszem azt, hogy a hallgatóság is, aki ezt megkíséri, az ugyanezt az élményt átéli. Azt is mondhatnánk, akik a teremtés hitét elfogadják, hogy az abban átéljük a személyre szabottságát is a teremtésnek, meg azt, hogy egy teremtésben az Isten, a Teremtő nevén is szólítja az embert. Az a szó, hogy Ádám, az valójában, amit mi tulajdonnévként használunk és hívunk így férfiakat, az valójában ember, emberiséget jelent. De ugyanakkor egy néven szólítottságot is, hogy a Teremtő nevén akarja szólítani a teremtményeit. És valójában nem is találtam szebb gondolatot, mint a nem Nobel-díjas Babicsnál, aki a Zsoltár férfi hangra című művében így fogalmaz. Tudod, hogy érted történnek mindenek, mit búsulsz? A csillagok örök forgása népet forog, és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog, a te bűnös lelkedért. Ó, hidd el nékem, benned a cél, és nálad a kulcs, madárka tolla se hull ki, ég se zeng, föld se remeg, így az Isten rád ne gondolna. Az Istent sem értheti meg, aki téged meg nem ért. Mert kedvedért alkotott mennyet és földet, s tengereket, hogy benned teljesedjenek, s korok történetét szerezte mesés könyvedül, s napba mártotta ecsetét, hogy kifesse lelkedet. Tovább menvén, hát szeretném mindenkit megnyugtatni, hogy ebben az esti találkozásban szeretnénk lebontani a kínai nagyfalat a természettudományok és a vallás között. Vagyis, amit az előző előadásban megkíséreltünk, hogy összehangoltuk a hit és a tudást, amit láttuk, hogy remélem igaz, sikerült igazolni, hogy nem vetélytársak, hanem egymással összehangolható ajándékok. Most erre szeretnék egy kicsit építeni, amikor a következő lépést megtesszük a hatnapos teremtés történet és a természettudományok világa felé. Beszéltem a teremtésről, beszéltem a fejlődésről, az evolúciót még nem hoztam szóban. Az evolúciós elmélet az mindenek előtt azt állítja, hogy az élőlények a földtörténet során változtak. Általában bonyolultabb formák felé, az egyszerűbből a bonyolultabb irányába. Másrészt azt is állítja, hogy a ma több millió faj eredetileg kevés számú, sőt, egyesek szerint akár egyetlen fajból alakult ki. Az evolúció teológiai szempontból úgy is felfogható, mint ami célra irányul, ami fenntartja a teremtményeket, és a teremtményekkel együtt működik. De arról fog majd beszélni, hogy amit az előbb láttunk, csak felvillanom, és visszahajtom egy kicsit, hogy Isten nem kulcsra készen adta a teremtett világot az embernek, hanem elindította a fejlődés útján. Nem készre teremtett a világot, hanem elindítja egy olyan fejlődés útján, amit úgy is mondhatunk, amit a természettudomány evolúciónak szólít, mond. A keresztény gondolkodás az élet keletkezésének értelmezését a teremtés elmélet összefüggésében vizsgálja, ez nem titok. Ezt a teremtés tant régebben úgy értelmezték, hát ahogy a Bibliában le van írva, az a 6 nap, 6x24 óra, és pakra készen volt a világ mindenség, és az utolsó napon Isten hátradőlt a 7. napon, és azt mondta, most pihenjünk, és ez lesz a szombat, a pihenő nap, ugye ez a zsidó kultúrában a szabbat, amikor mindenkinek a munkájától is meg kell pihennie, és az Isten imádását, mint kultikus gyakorlás, az pedig egy fontos parancsként adta meg. Azonban az újabb teremtés értelmezés közvetett teremtés gondolatának álláspontjára helyezkedik. Így tehát az élet keletkezését a világegyetem fejlődésének egészében szemléli. Eszerint az élőlények úgy jelennek meg a világban, mint Isten teremtői művének eredményei. Tehát nem véletlenül, hanem Isten akaratából. Az érzékelhető létsikján azonban, mint jelenségek egyúttal a világevolúció egyik alapvető mozzanatát is képviselik. Amit szeretnék többször is majd hangsúlyozni, az egy jezsuita gondolkodónak a fontos felismerése. Tehát Schraden, aki 1955-ben halt meg, a 20. század teológiáját, főleg a teremtéstan és az evolúciós tannak az összeegyeztetőségében elévülhetetlen érdemeket szerzett. Ő volt az, aki a fejlődés teológiájáról beszélt, a teremtés teológiája helyett inkább, amely fejlődés teológiája egy alfa pontból, a kezdőpontból, ami Istennek az akarata, határozott döntése, ebből halad a végső beteljesedés, vagyis az omega pont felé. azt mondja, hogy a Teremtő úgy alkotta meg, illetve úgy programozta be a fejlődés útjára elindított világegyetemet, hogy a saját törvényszerűségei szerint kibontakozható anyagot megjeleníthessen, és benne új élőlények is létrejöjjenek. Vagyis van egy gyönyörű hitvallása ennek a jezsuita gondolkodónak, amely így hangzik. Hiszem, hogy a világ mindenség fejlődés, hiszem, hogy a fejlődés a szellem felé halad. Hiszem, hogy a szellem a személyben teljesedik ki. Kérdés felvetésünk igazsága nem csak a valóság jelenség szintjén tartható nézet, tehát hogy nem csak arról van szó, amiről értelmesen el lehet diskurálni íróasztalnak a világában, hanem egy olyan dolgot szeretnék szóba hozni, ami a legegyszerűbb hétköznapi életünket is meghatározza. A fejlődést azt a saját személyes életünknek a vonalán is érezzük, hogy tudunk fejlődni szellemi életünkben, lelki értelemben, fizikai értelemben, és ugyanez a fejlődés kimutatható az evolutív értelemben is, tehát hogyha a egysejtű, többsejtű vonalán és az emlősek, aztán végén az embernek a megjelenésének a vonalán is nézzük. Tehát a fejlődésnek a gondolat önmagában nem is áll messze tőlünk, hanem egy nagyon hétköznapi tapasztalatunk. Főleg, hogyha a long life studies-ra gondolunk, ami most divat, hogy mindenki, hogy is mondjam, vég nélkül tanuljon, majd a sírkövünk az így fog kinézni, hogy a tanulmányait befejeztem. A kozmikus fejlődés, amiről ez a francia jezsuita beszélt, Jean de Chardin, az valójában nem egy véletlen, balesetszerű folyamat, hanem egy célirányos folyamat. Egy akart folyamat, amely a Teremtő akaratán múlik. Nem arról van szó, hogy valami régi képzet szerint, ami már lejárt, hogy a mennyiségi változások átcsapnak minőségibe, hanem arról van szó, hogy ezek akart változások, vagyis légtöblet keletkezik, amikor egy fejlődés kimutatható egy törzsön, egy fajon belül. Ez a légtöblet az pedig nem az egyednek az ügyességéből vagy a produktumából származik, hanem egy teremtői akaratból. A következőkben, hát hogy ezt a hatnapos teremtés történetet közel hozzam, hát picit megnéznénk magát a szöveget. A szöveg valójában egy felirattal indul, igazából is mondhatnám egy címmel, egy könyv címmel. Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. Ez valójában az egész teremtést annak egy ilyen bevezető címe, úgy is mondhatnám, mint egy előadásnak. Maga ez a mondat, ez az Izrael hitében értelmezve az ő monoteista vallásoknak a lényege van benne. Istentől jön az, amit itt tapasztalsz ebben a világban. És először azt is látni kell, hogy igazából ez a teremtés könyve, ennek ez a része, ez a papi íráshoz tartozik, erről csak egész röviden szeretnék beszélni. Ez a babiloni fogság után, amikor Izrael népe Jeruzsálemből a templomi arany és ezüst edényekkel együtt őket elhurcolják az egész zsidó vallási életnek a vezetői Babilonba, fogságba, akkor utána a fogságba, illetve egyes biblikusok szerint a fogság után, már visszatérve, Jeruzsálemben írják meg, az emberi szerző írja le isteni sugalmazásra a világ teremtéséről szóló első teremtés történetet, amit a Biblia legelső verseiként olvasunk. Csak azért mondom, érdemes belegondolni. Egy zsidó kultúrának az embere írja ezt, aki átélte a babiloni fogságot, vagy lehet, hogy már onnét haza is ér. Ott Babilonban látta azt, hogy az egész életrendje felborult a zsidó népnek, mert nem a saját földjén volt, nem volt saját temploma, nem volt saját kultusza, idegen népek között volt, idegen kultúrában, idegen vallásban, és innit kellett valahogy ebben az idegen közegben kimentenie Izraelnek azt a hitét, hogy az ő istenük az egy nagyobb úr, mint azok a pogány istenek, akiket ott a babiloni kultúrákban ők megismertek. És milyen érdekes, hogy erről majd a következő előadásban lesz szó, hogy ez a szerző, az emberi szerző, aki Isten sugalmazására leírja az első teremtés történetet, amikor elkezdi írni, hogy a Isten megteremti a kisvilágítót és a nagyvilágítót, a héber szöveg olyan Isten neveket használ a kisvilágító és a nagyvilágítónál, és alatt a nap és a holdnál, amik mitológiai istenek voltak, pogány vallásokban, Babilon a vallásában ezek Isten nevek voltak. Hogy a teremtő Izrael istene, az, aki a pusztában kísérte a népet, az, aki Ábrahámnak az atya, Izsáknak, Jákobnak az atya, aki Izrael csodálatosan kimenti Egyiptomból, ugyanez az Isten ezekkel a mitológiai istenekkel játszik, amikor teremt, ezeket fölszólja az égre. Ugye a magyar szövegből ez nem derül ki, hogy ezek pogány Isten nevek, azok a égi testek, amiket a Szent Író használ. Na, ne kalandozzunk el, térjünk vissza a témánkhoz, mert ez majd a következő előadásnak a témája lesz. Szóval a bibliai teremtés történet és a szerző céljának megértéséhez nagyon sokat segít az, hogy közvetlenül igyekszünk megérteni, milyennek a szövegnek a háttere. Amikor az alkotás született, az nem más volt az az élmény, mint amikor Izrael népe Babilonban fogságban volt, ahogy az előbb mondtam. És valójában Izraelnek előbb volt arról tapasztalat, hogy az Isten Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak istene, meg kísérőket a pusztában, kiment őket csodálatosan Egyiptomból, és csak utána, a fogság ideje alatt gondol arra vissza, ha nekünk ilyen Istenünk volt, aki eddig így segített minket, akkor mi lehetett kezdetben? De nem arról van szó, hogy ezt az első, a Biblia első lapját írták meg először, nem. Előbb volt Ábrahám története, aztán Mózes története, és a babiloni fogság idején keletkezett teremtés történet, az nem más, mint hogy a bibliai szerző ott abban az elburcolt állapotban, diaspora állapotban visszagondol arra, hogy vajon mi lehetett ott kezdetben, mi történhetett, hogyha most ez a nyomor van, amit ott látunk, hogy elburcoltak, nincs rend az életünkben, káosz van. Na, így értjük meg a második verset, hogy a föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Ez a üres és sötétség, tohuvabó, így mondja a héber nyelv, ez az a sötétség, ami a rendet nélkülözi. Valójában az Izraelnek volt arról élménye nyilván, hogy a történelmi szinten el tudta képzelni, hogy Isten az segíti a népét, meg szövetségben van vele, de a kevésbé tartotta Izrael vallása fontosnak az, hogy a természetre odafigyeljen. Míg a más pogány vallások, ugye a babiloni is, amiről az előbb beszéltem, ugye a fogság kapcsán, ott a különböző évszakoknak megvolt az Istene, a különböző hogy is mondjam, földművelésnek, meg az állattenyésztésnek, meg sok minden másnak külön istenségei voltak, meg az égi testek is külön istenek voltak. És hát Izrael átéli nyilván azt, hogy hát van egyfajta ciklikussága az emberi életében, a természet vonatkozásában is, és ebbe a visszatérő változásba szerette volna belehelyezni a kezdőpontot, és így gondolkodik az emberi szerző, hogy ez az egész honnét indul, vagy miből bonyolódik le. A természet tehát nem tartotta élettelen mechanizmusnak, mert különböző megnyilvánulásainak, törvényszerűségeinek a hátterében isteni erőt látott működni. A pogány kultúrák pedig isteneket láttak működni, különbség. Izrael isteni erőt, a pogányok pedig istenek erejét. Vagyis a különböző természeti jelenségeket a pogányok külön Istennek tartották, a zsidók pedig az Isten erejétől működtetett elmeknek. Izrael ezzel a világmagyarázattal találkozott Babilonban, amit most az előbb bemutattam, és valójában az ő egyisten hit fényében akart választ adni az eredet kérdésére, az üdvözítés, a szabadító Isten, egyben a világot teremtő Isten is. Na, ez volt a legnagyobb kihívása az emberi szerző számára, hogy hogyan lehet a világot teremtő Isten és a szabadító Isten összekapcsolni. A kozmosz hatnapos teremtés történetében kibontakozó rendje a világnak az megfelel annak a kornak a elképzelésének és a világképének. Amit mondom, ez a üresség valójában ez a semminek a zsidó leírása. A zsidó nyelvről azt kell tudni, hogy ez egy képekkel dolgozó nyelv, egy képi nyelv. A zsidó ember a semmit azt nem tudta hát fogalmakkal kimondani, meg nem úgy van, mint a német vagy akár a francia filozófia és bölcselet, hogy a semmiről köteteket meg polcnyi irodalmat tudnak írni. A zsidó ember nem tudott, azt tudta mondani róla, hogy sötét és üres ez a semmi neki, tehát ilyen képvilágban gondolkodott. Még egyszer mondom, Krisztus előtti 6. század első évtizedeiben. Az egész élménye a zsidó népnek az pedig ez az őstenger, ugye érezhető a szabadítás élménye volt előbb, és utána csak a reflexió arra, hogy honnét jöhet ez a világ, mert ők is gondolkodó emberek voltak, és ott átélték a szabadulásnál azt a tengeren való átjutást. És hát ettől látszik, hogy ez a szerző nem is tud elszakadni, mert hogy kiderül az, hogy az Isten lelke lebegett a vizek fölött. Ezek a fenyegető vizek, ez a káosz, a rendezetlenséget jelenti. A hatnapos teremtés történetben a világot az egyetlen személyes és világ feletti Isten szabad akaratával hozta létre, aki a hatalmával a kozmosz rendjének széthúzó erőit kezében tartja. Gyakorlatilag erről szól az első teremtés történet. Az első vers, amit ott látunk, meg is jelöltem, az valójában azt a tényt mondja ki, hogy minden Istentől van. Az ég és a föld, ez a zsidó gondolkodásban a mindent jelenti. Ezen kívül nincs más. Aztán a második vers, az pedig a háttér, ahogy mondtam, amiben ez a minden megjelenik. Ez a háttér pedig, hogy még egyszer mondom, a semminek a képi leírása, az ürességgel és a sötétséggel. Valójában egy himnusz ez az egész, és hogyha megfigyeli, akkor szándékosan így írtam, hogy első nap, második nap, harmadik napot írtam erről a kis diára, mert hogy ez volna a szétválasztásnak a műve. Azt látjuk, hogy első nap szétválasztotta a világosságot a sötétségtől, második nap elválasztotta a boltozat fölött és a boltozat alatti vizeket, harmadik nap a szárazföldet a vízi világtól. Tehát, hogy ez a szétválasztásnak a napjai. És hogyha megnézzük a 4., 5. és a 6. napot, akkor ezeket a benépesítések napjainak lehet mondani. Ugye benépesíti először az égitestekkel az égboltot, aztán a tengeri és a levegőnek az állatait, és a szárazföldi állatokat, majd pedig az embert. Ennek is van egy rendje, tehát nyilván az ember azért a végén van, mert hogy haladunk fölfele a organikus létezők világában, elindulunk a szerves, a vegetatív növényektől, eljutunk a szenzitív élőlényekhez, az állatokig, és akkor végén megjelenik az intellektív élőlény, az ember. Kezdetben való teremtés, tehát az nem azt jelenti, hogy egy létező időpont, hanem ez azt jelenti, ez a kezdetben, amit az előbbi dián láttunk, hogy előtte nem volt idő, vagyis az idő az a teremtéssel indul el. Vagyis az időnek a teremtés előtt, a világ kezdet előtt nem is volt, és nem is lehetett értelme. Érdekes egyébként, csak egy gondolatot hadd szenteljek neki, hogy ez a ige, hogy teremtette, ez a második szó az első versben, ez egy olyan ige a Héber Bibliában, aminek mindig az alanya az Isten, amire az ember nem képes, amihez fogható, nem tud tenni. És ez egy olyan alkotás, ami nem anyagból történik, hanem a semmiből. Magyar szót azért magyarázom, mert a zsidó nyelvnek a szavai is óriási képeket sűrítenek egy-egy szóba bele. Az, hogy itt a vizeket látjuk már az elején is, hogy Isten lebeg a vizek fölött, meg elválasztja a boltozat és a boltozat alatti vizeket, aztán a szárazföldet és a tengereket egymástól. Egy érdekes a zsidó embernek a gondolkodás, nem tudom, hogy valaha belegondoltunk, hogy az ember elkezd ásni, néha vízbe boglik, nem? Hát, hogy talajvíz följön, meg hogy kutatás. Aztán van egy olyan élménye, hogy egy kontinens végigutaz, eljut Spanyolország szélére, amit azt gondolt még az akkori világ, hogy az a világ vége, és akkor meglátja a tengereket. Aztán, hogyha felnézünk és nincs ernyőnk, azt látjuk, hogy onnét is tud esni. Tehát mindenhol víz van. Leállásunk, ha felnézünk, és hogyha hogyha egyszerűen haladunk a Földön, akkor is vízbe buknunk előbb-utóbb. Tehát bármilyen irányba halad az ember, mindig valami vízhez ér. Na, ez érződik a zsidó ember gondolkodásában, amit belesűrít az első teremtés történetben. Picit próbálnak igyekezni, hogy a evolúcióba is jusson idő. És az utolsó záró vers, a hetedik nap, az valójában arra hívja az olvasóját az első teremtés történetnek, hogy az egészre gondoljon vissza, a hét rendjét mutatja meg. Ez is egy érdekes dolog, hogy a mitológia az időfelettiséget hordoz mindig az írásaiban. A teremtés történetben meg már ott van az idő kezdet, tehát az idő kezdete, meg kapcsolódik az egész őstörténet a Ábrahám sztoriával induló választott népnek a történetéhez. Tehát, hogy ő belehelyezi ezt a megfoghatatlan, olyan régi eseményeket egyszerűen beleteszi az időnek, a történelemnek a kontextusában az emberi szerző, akit az Isten ihlet. Röviden annyit mondanék, hogy aki a Teremtés könyvének a szerző, ez az emberi szerző, az teljesen világos, hogy a Koránnak a gyermeke voltál, nem lehet tőle azt elvárni, hogy a mostani természettudományos világkép alapján, mint egy folyóiratnak a cikkét írja meg a világ keletkezésének a történetét. Tehát ezt mondanám, hogy a Krisztus előtti 6. században gondolkodó embernek a kezdetekről szóló hitvallása. A bibliai szerző a mitológikus világképpel szemben valami alapvető igazságot jelent ki. Az, hogy a világ az nem isteni, hanem egy felette álló egyetlen személyes Isten akaratból létezik. Azt is kijelenti, hogy az ember ne cserélje fel az egyetlen igaz Isten tiszteletét azzal, ami nem az Isten, a természet és a benne lévő különböző személytelen dolgok. Aztán az is fontos tanításának a történetnek, hogy a monoteizmus és az egyisten hit az mindig egy személyes és egyetlen Istenhez kötődik. A teremtés történet a hit mindenkor érvényes igazságát tanítja, hogy honnan a világ. De ez a megállapítás nem vonatkozik a szerzőnek arra világképére, amit ő ott Babilonban szerzett ismereteket, és ott elsajátított meg, amilyen irodalmi tehetséggel rendelkezett, hanem valójában ez az igazság, ez a Isten sugarú szent lelkére vonatkozik. A fajok eredetének a kérdése, hogy haladjunk. A fajok eredetének a kérdése nem egészen Darwinhoz kötődik, míg előtte egy kicsit szeretném felvezetni. Először is egy görög gondolkodó, Anaximandrosnak a nevéhez kötődik, aki azt gondolta, hogy az ember az akarattól származik. Aztán, hogyha nézzük a keresztény filozófiának a történetét, akkor eljutunk Szent Ágostonhoz is, aki azt mondja, hogy a Teremtő a világot úgy alkotta meg, hogy nem készre teremtette a világot, hanem bizonyos dolgokat csíraszerűen plántált bele ebbe a földi életbe, amik aztán kifejlődtek majd. Igazából ez a gondolat a kereszténységben először Szent Ágostonnál jelent meg, hogy nem készre, kulcsra készen teremti a világot az Isten, hanem úgy nevezi ő ezt, hogy rationis seminaris, tehát hogy a ráció magvait helyezi el a teremtő értelmesség Isten ebben a világon, amik aztán majd kinőnek és kifejlődnek abban az irányban, hogy ezt a teremtő akarat kívánja. Aztán, ha tovább haladunk, akkor a szellem történetben 19. században a francia Lamarck kutató, őnek volt evolúciós gondolata már jóval Darwin előtt. Aztán a német irodalomban Goethét is lehetne még emlegetni, akinek voltak olyan, hogy is mondjam, költeményei, amelyben az evolúciót már megsejtette a fajok eredetét illetően. Minden esetre, két évvel ezelőtt volt a nagy Darwin év, erről sokat lehetne mondani, beszélni, mert hogy akkor volt a 200. születésének 200. évfordulója, és akkor volt a Fajok eredete című nagy művének, úgy is mondhatnám életművének, az a megjelentetésének a 150. évfordulója, 1859-ben jelent meg a Fajok eredete című műve. Darwinról hát sokat lehetne mesélni, de érdekesség az, hogy papnak is készült egyébként, a orvos egyetemet megszakította, és Oxfordban nyargalt. Ennek az apja nem örült, mert ateista apja volt neki, és hát megszakította az orvos egyetemet, és hát elkezdett Oxfordban teológiát tanulni. Igen ám, de amikor eljutott addig, hogy elővették a Ószövetség egzegézis, vagyis a szövegek értelmezését eredeti nyelven, héber nyelven, akkor Darwin hát azt mondta, hát ez így nem megy, hogy így 6x24 óra, és akkor az utolsó 24 óra az pedig a pihenésnek az ideje, hát hogy ez így nem működik, és akkor elkezd gondolkodni, elindul a majdnem 5 éves világkörüli hajóútjára, ami hát óriási érdemeket szerzett a természettudományoknak, mert rengeteg megfigyelése köszönhető ennek a nagy utazásnak. Művének, az 1859-ben megjelent Fajok eredete című művének azért volt hatalmas sikere, mert óriási tapasztalati anyagot dolgozott föl, amihez fogható korábban nem is volt a szellemtörténet során. Az, hogy az ő természettudományos evolúció elméletéből a darwinizmusnak nevezett természettudományos világnézet kialakult, arról ő nem tehet, arról az ő, és mondja, mindig a tanítványi kör az azért kicsit túl tudja nőni a mestereknek a gondolatait. Nyilván Darwin, amivel találkozott, amit problémaként látott az Oxfordi teológiai stúdium alatt, az az volt, hogy hát a Bibliának egy vulgáris szó szerint értelmezés az valóban nem megnyugtató válasz a világ keletkezésére vonatkozóan. De hát senki nem mondta, hogy ez vulgárisan szó szerint kell értelmezni, hanem arról van szó igazában, hogy amit az az irodalmi forma, amiben megjelenik ez a teremtés hite Izraelnek, azt kell megérteni, hogy ott valami igazságot akar közölni. Nem a hogyan, hanem a miértet. Tehát az, hogy miért van ez a világ, hogy kitől van ez a világ, és miből van ez a világ, ezekre válaszol a Biblia. Aztán, amikor azt láttuk, hogy a múlt században a darwinizmus aztán, hogy is mondjam, egy jó kis pillérre lett egy nem túl szerencsés világnézetnek, ami az istenhitet nélkülözte, akkor pedig azt is láthatjuk, hogy visszaéltek Darwinnak a gondolataival, és ezt nagyon finoman mondtam. A fejlődés elméletet szeretném egy kicsit értékelni a teológia és kereszténység szempontjából. A fejlődés elmélet abból az alapvető felismerésből indul ki, hogy az élőlények különböző típusai sok évmilliós fejlődés eredményeként jelentek meg ezen a Földön. És a Lamarcknak és Darwinnak is az érdemük azok abszolút maradandó, mert hogy gyakorlatilag a létezőknek a történetiségét vetették föl, amivel korábban nem foglalkoztak. Tehát a személy történetében nyilván mindenki foglalkozott, mert mindenki más kultúrákban és nem csak kereszténységben megünnepelte a születésnapját, bizonyos évfordulókat, amik fontosak voltak a személyes életében, vagy egy nemzet és egy kultúra életében. De az egyednek meg, mint a létezőnek, mint létezőnek a történetiségére mondhatni azt, hogy Darwin nyitotta fel az emberiség szemét. Darwin elmélete szerint a fejlődés kezdeti fokánál a jelenleginél is több élőlény fajtát kell feltételeznünk. Azonban ez a szelekció, amiről beszél, vagyis a természetes kiválasztódás és a létért való küzdelem, azok, hát hogy is mondjam, a fajoknak a fennmaradását magyarázzák természettudományos szempontból, és elfogadható a hit szempontjából is. A fajok tökéletesedésében a fejlődés során nagy szerepet játszott Darwin szerint az erősebb fajok győzelme a gyengék fölött. Igazából itt a létért való küzdelem meg a szelekció kapcsán egyetlen problémám van csak Darwinnak a tételével, mert hogy elfogadja a kereszténység is. A probléma az, hogy a szelekció Darwinnál a véletlen műve. A kereszténység azt mondja, hogy nem a véletlen műve. Van ennek egy irányítója. Azt is mondhatnám, hogy ami a véletlen ebben a hipotézisben, vagy a fejlődés elméletben, az igazából az Isten felő neve, és hogyha így olvassuk, akkor semmi zavaró nincsen. Itt látjuk ezt még a történelmi stúdiumink során elsajátítottuk ezt a gyönyörű sorozatot. De a végére biztos ismerik a Signor Google-ön lehet látni ezeket a képeket, a végén még van egy számítógép előtt görnyedő ember, az a végén, így van visszafejlődik, majdnem ugyanabban a magasságban. Azt szeretném erről csak mondani, hogy ezeket tanultuk annak idején történelemből, hogy hát az embert az állatvilágból az emelik, hogy két lábon jár, hát ezt rájöttük, hogy a biológia hát bizonyítja, hogy hát van olyan, ami két lábon áll, és mégsem ember. Aztán az eszközhasználat, arra is rájöttünk, hogy vannak olyan élőlények, amik képesek akár eszköz használni is. Aztán az agykoponya méretének megváltozása, ezen vitatkoznak, és a beszéd, valamiféle kommunikáció lehet, hogy lehet az állatvilágban is. Az evolúciónak a módszerét igyekeztem összegyűjteni, és majd hasonló hét módszerét meglátjuk a teremtést annak is. Erről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy Darwin tulajdonképpen az egyetlen gondunk vele, majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy egyetlen gondunk vele kicsit túlbecsülte a szelekciónak a hatóképességét. Elméletében Darwin nem magyarázza meg sem az élet keletkezését, sem pedig az, hogy miképp alakult ki a kezdetben keletkezett nagyon sok faj, amelyből a szelekció választotta ki az életképeseket, a máig fennmaradt fajokat. Arra sem ad kielégítő magyarázatot, hogy miképpen tudott a merőben véletlen szelekció határozott irányba mutató tökéletesedő fajokat létrehozni. Ezt hozzáteszem. Biztos, hogy tökéletesedő fajokat létrehozni. A szelekció ilyen értelmezése tehát egyfelől negatív, másfelől, amit az előbb is mondtam, abszolút a véletlenre alapozott. A természettudomány módszerével ugyanis nem lehet igazolni, hogy pusztán a környezet hatás az képes lenne arra, hogy egy faj létrejöjjön. Tehát pusztán egy környezet hatás nem tud léttöbletet létrehozni, nem tud új fajt létrehozni. A törzsfejlődés problémáját szintén a mutációk oldanák meg a neodarwinizmus elmélete szerint. A neodarwinizmus bizonyos szempontból, ami a természettudományos oldalát illeti a dolgoknak, jó nyomon jár. Filozófiai szempontból azonban nehézséget jelent az, hogy ragaszkodik a véletlen mutációkhoz. A véletlen ugyanis semmiképpen sem lehet értelmes jelenségek és folyamatok végső és kiegészítő magyarázó elve. A másodlagos okokról szeretnék beszélni, amik talán egy kicsit segítik majd a evolúció által felvetett kérdéseinket keresztény szempontból megválaszolni. Elhangzott már kétszer is tőle, meg láttuk is felé, hogy Isten nem kulcsra készen adta az embernek a világot, nem tökéletesre és készre teremtette ezt a világot, másodlagos okokat is felhasznál a teremtésben. Vagyis ez azt jelenti, hogy a kereszténység hite szerint az Isten fajokat képessé tesz arra, hogy még másodlagos okok a teremtés művében részt vegyenek. Elsődleges ok nyilván Isten akarata, nem a véletlen. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a biológiájuk, a fajtájuk hordozza ezeknek az egyedeknek azt a képességet, hogy képesek legyenek arra, hogy létrehozzanak, vagy teremtsenek és alkossanak új fajokat. Akár a mutációra, tehát most a mutációra gondolok. Ebben a felismerésben az rejlik, hogy Isten az elsődleges ok, és a legfőbb, legvégső ok. És ő, az ő akarata szabályozza ezeket a másodlagos okokat a világ teremtésében is. Tehát tőle származnak ezek, és az ő közvetítésével érvényesül az ő egyetlen teremtői akarata. Hát az Izraelnek az az élménye, hogy a paradicsomi állapot az nem a babiloni fogságban volt, finoman szólva, meg van egy olyan élménye is, hogy hát a fogság, az elhúzoltság, a számüzetés az minden csak nem wellness és ilyen luxus utazás. Tehát azt éli meg ebben Izrael, hogy hát számára ez egy megpróbáltatás, tehát ez nem a paradicsomi állapot, vagyis a paradicsom az nem volt, hanem inkább lesz. Nyilván olyan értelemben, hogy amikor Isten teremtő tevékenységéről beszél a teológia, akkor azt mondja, hogy Isten azt az egyedet tökéletesre teremti. Az, hogy ezt a tökéletességét az az egyed lerontja, az nem az Isten hibája. De erről még, ha lesz idő, akkor egy gondolatot még majd mondok. A Biblia teremtés történetének értelmezésénél világosan különbséget kell tenni, ahogy az előbb már mondtam, a műfaj, a kifejezési forma és a tartalom között. Ahogy mondtam, a bibliai kifejezés forma ez, ahogy végignéztük egy kicsit ezt a hatnapos teremtés történetet, tehát a verseket külön szedve, a szétválasztás és a benépesítésnek a ritmusaira osztottuk a verseket. Azt láttuk, hogy valójában vallási igazságot akar kifejezni az Isten, a Teremtő, azzal, hogy erre indítja az emberi szerzőt. Ezek a vallási igazságok pedig az, hogy mindent, amit itt tapasztalunk ebben a világban, az az ő akaratából van. Aztán a bibliai teremtés történet csupán azt tanítja vallási szempontból, hogy a világot az egy Isten teremti, és ezt tartja fönn a létében. Ahogy mondom, ez a francia teológus Teilhard de Chardin, akire már hivatkoztam, 20. század nagy jezsuita gondolkodója, ő nevezi ezt a ezt az egész folyamatot úgy, ami az alfa pontból tart az omega pont felé, vagyis a teremtésnek fejlődési modellt ad ezzel. Ha lenne idő, akkor ezt jobban kifejteném. Inkább egy másik társának, kortársának, egy jezsuitának, Karl Rahnernek a gondolatára szeretnék még hivatkozni, aki arról beszél, hogy érdemes arra is rácsodálkozni, hogy nem arról van szó, hogy az egyedek azok önmagukat felülmúlják, mert hogy ezt mi is tapasztaljuk a saját életünk vonalán, hogy csak azt tudjuk adni, amink van, nem? Az ember másik nem tudja adni, csak a maga jó esetben, de amit egy egyed, amire képes, csak azt tudja adni. Na most, amikor valami felülmúlja önmagát, akkor itt nem arról van szó, hogy egy egyed, hát hogy is mondjam, hogy rendelkezni egy ilyen képessége, hogy felülmúlja önmagát, hanem ez az önfelmúlási képesség, ez valójában egy olyan Isten akarat, ami képessé teszi azt az egyedet arra. Nem tudom, hogy érezzük, apró a különbség, de elég jelentős a megközelítés szempontjából. A véletlenre alapozott magyarázat sem logikailag, sem tapasztalatilag nem meggyőző. Az élet keletkezését és ezzel kapcsolatban a fejlődés tisztán a véletlen tényezők együtthatásával kielégítően nem lehet megmagyarázni. A kiindulási kérdés az az volt, hogy az ember az teremtés vagy a fejlődésnek az eredménye-e. És itt az előadás vége felé közeledve a kérdés az úgy is feltehető, hogy az ember, ahogy láttuk az előbb ezt a zöld hátterű képen, az állatvilágból kifejlődő egyed, úgy, ahogy a teremtés könyvében olvassuk, csak úgy hirtelen lett az ember a hatodik napnak a gyümölcse, vagy teremtménye, vagy balesete, vagy mindegy, hogy fogalmazok. Hát azt mondanám, hogy egyrészt Isten akarata, másrészt ennek a fejlődésnek az eredménye. Pár dolgot mondom jelenkori teológia. Ezt szeretném egy kicsit tisztába tenni. Voltak keresztény gondolkodók, akik elfogadták azt a nézetet, miszerint az embertest az álomvilágból fejlődik ki, de ugyanakkor azt is hangsúlyozták, hogy az ember szellemi képességei nem lehetnek a fejlődési folyamatnak pusztán termékei. Az ember szellemi képességei azok nem lehetnek finomabb anyag, így is mondhatnám. Persze most nem akar direkt kritika lenni egy világnézet szempontjából. A teremtés hit az mindig transzcendentális, kinyilatkoztatott hitállítás, az evolúció pedig immanens, evilági tapasztalati tény, hipotézis. A teremtés idő feletti, az evolúció pedig tapasztalat és empirikus. Az elmúlt 150 évben, ahogy említettem, a darwinizmus nem csak mint egy tudományos elméletet nézték, hanem mint egy vallással szemben álló eszmerendszert is. A Darwinnak, hogy is mondjam, Huxley, tehát volt egy bulldogja, is nevezhetnénk. Darwinnak a bulldogja, Huxley, akinek volt egy komoly összetűzése egy anglikán püspökkel, Oxfordnak a püspökével, akit Wilberforce-nak hívtak. És hát a provokáció az igazából a püspök részéről, az anglikán püspöknek a részéről jött, aki, hát hogy is mondjam, a Darwin elméletét szenvedélyesen népszerűsítő Huxley-nak ezt a kérdést tette föl. Nagyapai vagy nagyanyai ágon származik-e a majomtól? Ezért nem kellett Huxley-t sem félteni, mert azt a választ adta, inkább egy majom legyen az ősöm, mint egy püspök. Darwin élete végén ezt írta, a következőt írtam, anglikán püspökről volt szó. Nem tudjuk megfejteni a dolgok kezdetének a misztériumát, éppen ezért meg kell elégednem azzal, hogy agnosztikus legyek, agnosztikus maradjak. Nem tudjuk megfejteni a dolgok kezdetét, ezt ritkán idézzük Darwintól. Hogyha már a bulldog szóba került, volt egy Rottweiler és Darwinnak, Richard Dawkins, illetve most is, az evolúció rettenthetetlen védelmezője, aki számos nagy sikerű könyvet szentelt annak a felismerésnek, hogy az evolúciós elméletből szükségszerűen és kizárólagosan következik az ateista világnézet. Aki ismeri Dawkins-t, az tudja jól, hogy alapvetően az egész darwinizmus belesüllyeszt és belehúzza egy ateista világnézetű filozófiába, és is mondjam, nyilván amikor én most beszélek a darwinizmus, az evolúciónak, a fejlődés elméletnek a teremtés hittel való összeegyeztethetőségéről, akkor nem erről az ateizmusba lehúzott darwinizmusról van szó. De hát, hogy is mondjam, ezt a Dawkins-ot úgy is lehetne mondani, hogy hát vannak emberek, akiknek mindenről egyelőtt eszébe, neki mindenről az evolúció meg Darwin jutott eszébe. Végső, befejező kérdés. Végül tehát, miről van szó? Elfogadja a Vatikán az evolúció elméletét? Itt látjuk a Darwin, tehát a fejlődés elméletet nem tudtam így képileg kifejezni, mondottam, hogy valami szépet rajzolok, de hát Darwin személyével jól össze tudjuk kötni, tehát így ezért gondoltam, hogy őt teszem az egyik oldalra, és akkor a katolikus tanítóhivatalnak azokat a jelentős 20. századi, 21. századi személyeit, illetve vezetőit, akik ebben a kérdésben jelentősen megnyilatkoztak. Az első az 12. Pius pápa, aki 1950-ben az evolúciót, mint egy lehetséges hipotézist emlegette. És azt mondta, hogy a Pápai Tudományos Bizottságnak, hogy ezzel komolyan kell foglalkozni, és le kell állítani azokat a fajta hitvitákat, amiben az egyház a teremtés hitét szembe helyezi az evolutív világszemlélettel. Tehát történik 1950-ben egy óriási fordulat. Addig is, hogy is mondjam, meg azóta is teremtés hite alapján értelmezzük és magyarázzuk a világnak a keletkezését és kialakulását. Igazából a magyarázatbeli különbségről van szó. A különbség a 1950-es teremtés hit magyarázat és a mostani között az pusztán abban áll, hogy egy új világkép, amit a darwinizmus és az evolúció szemlélet nyújt az egyháznak, ez alapján kezdjük el most magyarázni. Tehát nem új dolgot mondunk, hanem ugyanazt mondjuk egy más nyelvezetbe és egy más háttértudománynak a megtámogatásával, amit evolúcionizmusnak hívunk. Azt szeretném mondani, tehát nem arról van szó, hogy a tartalmat mindig kicsit igazítjuk, és ahhoz a divatos irányzathoz szabjuk, mert hogyha látják, akkor majdnem pont 100 esztendő telt el a fajok eredete, és 12. Pius pápa megnyilatkozása között. Erre szoktuk mondani, az egyház ma majd kicsit lassan örülnek, és kivárnak, hogy hát, hogy biztos természettudományos felfedezés legyen. Az, hogy a katolikus teológia és az evolúció kutatásnak a kapcsolatában a múltban kölcsönös megnemértés és feszültség volt tapasztalható, az evidens mindenkinek. Mert volt egy ilyen beállítottság, hogy vagy hiszel a biológiában, vagy a teremtés könyvét olvasod. Ennek egyik oka az, hogy az egyház részéről a természettudományok bizonyos területeivel